Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. Péli Nagy Kata vagyok. Szombat reggel 9 óra után a gondos háziasszony már a hétvégi menüt tervezi, sőt lehet, hogy főzi is, de az is lehet, hogy a családi receptúra után kutat a fiókok mélyén. Hát ez is egyfajta gasztrorégészet, de azért van ennek a műfajnak koronázatlan királya is, méghozzá Geri Ádám, aki új könyvet írt, méghozzá a Gulyás kommunizmus konyhája címmel. A kifejezés a Kádár korszak sajátos, legvidámabb barak gasztronómiájára utal, de felöleli az ezt megelőző és az ezt követő éveket is, vagyis 1945-től 89-ig tart. A könyv a Cser kiadó gondozásában jelenik meg május 26-án, és a szocialista Magyarország 28 ikonikus ételének, valamint italának és vendéglátóhelyének eddig el nem mesélt történetét mutatja be. A kötetből kiderül, hogy milyen újításokat vezetett be az utasellátó, hogyan született a pilótakex, vagy éppen miként működött a korszak kultikus gyors étterme, a City Grill. Buza Sándor beszélget tehát Geri Ádámmal.
Megjelenik az új könyved, aminek az a címe a Gulyás kommunizmus konyhája.
Igen, 5 éve vezetek egy blogot, Gasztrorégész néven, ahol kortól függetlenül gasztrotörténeti érdekességeket gyűjtök össze, ezeket írom meg, és most összegyűlt egy csokorra való az 1945 és 1989 közötti, tehát a szocializmus időszakából, és ez fog megjelenni.
De mégis azt a címet adtad neki, egy gulyás kommunizmus, gondolom a nem véletlenül.
Igen, hát a gulyás kommunizmus szó, ugye az a Kádár rendszerre használták a gulyás kommunizmus kifejezést, már egy olyan elvis viselhető formája volt ez itt a, ez az élet itt a keleti blokkban. Egyébként a gulyás kommunizmust, ha már kérdezed, nem is Kádárra, bár mi rá szoktuk használni, de eredetileg még Hruscsovra, a Szovjetunió első emberére használták, mert őt is halála után, vagyis eltávolítása után azzal vádolták meg, hogy őt sem annyira az ideológiai irányba állítás vezérelte, vagy érdekelte, hanem az, hogy a nép azért többé-kevésbé hozzájusson a javakhoz, vagy hogy egy élhető életet éljen, nem annyira, hogy az ideológiának megfelelően átállítsák őket.
Ugye azért ez a 45-től 89-ig tartó időszak elég hosszú időszak, mindenfajta szempontból is, még akár gasztronómia szempontjából is, mert nagyon-nagyon sok minden változott. Tehát nem mindegy, hogy mi kerülhetett, tudott kerülni az asztalra mondjuk az 50-es években, aztán a 60-as években, aztán utána, amikor már banánér álltak sorba Budapesten a 80-as, 70-es évek végén, akkor már más. Tehát nagyon-nagyon széles az a spektrum. Mégis mik azok az alapvető tézisek, amik mondjuk ezt az időszakot a magyar gasztronómiában így jellemzik? És ugye nem csak a gasztronómiáról írsz, hanem olyan ikonikus, kultikus helyekről is, amik nagyon-nagyon fontos elemei voltak a magyar vendéglátásnak.
Talán a két szélső évszámmal tudnám ezt leginkább jellemezni. A könyvnek az egyik első fejezete az utasellátó vállalat, annak létrejötte és működése, ami 1948-ban történt, gyakorlatilag államosították az összes vasúti restit, és ételgyár alakult, ételgyárat építettek fel, és mindegyik restit az országban abból az egy vagy több ételgyárból látták el ugyanazzal az uniformizált étellel, tehát itt a kezdeti korszakban különösen a minőség helyett a mennyiség került előtérbe, azzal próbáltak főzni, tehát amit mondtam, úgy próbálták azért a népet egy bizonyos szintet, egzisztenciális szintet, vagy élelmiszer szinttel ellátni a népet, hogy Hogy a adott keretek között, tehát ami volt, abból főztek, igen, mondhatnánk nagyon egyszerűen.
Igen, de én emlékszem rá azért, hogy a 60-as években a restibe enni az nem volt bűn, tehát ott nagyon jókat lehetett enni a restibe, nem volt nagy a választék, 3-4 fajta kaja volt, de ugye az emberek elmentek, meg lehetett ott inni egy sört, meg lehetett ott inni egy fröccsöt, tehát a restibe járni, a pályaudvarra járni, az mindennapos volt.
Abszolút, abszolút, és tényleg az utas ellátóvállalat aztán megjelent a vasúti kocsikon is, tehát volt mozgó árus, illetve a mozgó konyha, lettek az automaták, ahol gyakorlatilag mindent árultak, az is az utas ellátóvállalat állította üzembe őket, de onnantól kezdve, hogy bélyeget, képeslapot, apró piperecikkeket, amik utazáshoz szükségesek lehettek, és valóban, amíg az emberek vártak, és hát az előfordult azért a MÁV-nál már akkor is, akkor legalább tudtak mit csinálni, és befejezve az előző gondolatot, hogy a másik végén az 1989-es dátumnál, meg például egy ikonikus, ez is belekerült a könyvbe, a City Grill, ami az első magyar, gyakorlatilag az első magyar gyorsétterem lánc volt. Ott azért már nagyon más volt, tehát nagyon nyugati volt például a kínálat, legalábbis papíron, mert természetesen magyar alapanyagokkal dolgoztak, de hát hamburger volt, a City Grillben egyébként sör is volt, kolbász is volt, és annak vége, tehát ott már azért talán egy kicsit elmozdultunk a minőség felé, vagy a nyugatról megismert, beszűrömlett szolgáltatások, amiketről addig csak tudtunk, vagy külföldön láttunk, azok beszűrömlettek, vagy meg tudtak valósulni, és az is érdekes, hogy a City Grillnek ugye viszont már tényleg a rendszerváltás, és egészen konkrétan az amerikai gyorsétterem hálózatok megjelenése az, ami a szögeket verte a koporsójába.
Az utasellátóról jut eszembe, éppen múltkor nyúltam oda egy boltba, a klasszikus, szerintem csak ez az egy dolog mentődött át az utasellátóból, a csoki roló.
Abszolút, így a van, igen.
És az annyira finom volt, de az annyira finom volt. Tehát azt, ha kaptunk gyerekkoromban, ahogy roppant a külső rész, hogy egy csoki volt, és roppant ilyen, hát nem tudom, milyen anyagból készült, és bent pedig ez a tényleg igazán élvezetes, kellemes krém, nem tudjuk, hogy miből készült, de nagyon-nagyon jó volt. Szóval ezt megpróbáltak átmenteni, természetesen vettem, természetesen köze nincs ahhoz, mint ami akkor volt. De ha már rolónál tartunk, bélci roló. A gulyás kommunizmus kultikus eltartott kisújú étele.
Mondhatjuk, igen, és ez is tényleg jól szemlélteti azt az időszakot. Az 1960-70-es évek fordulóján jelent meg. Hát azt nem sikerült, pedig igazán dolgoztam vele, de hogy pontosan mennyi marhahús tartalmazott, és milyen marhahúst, hogy egyáltalán bélszín volt-e benne, annak nem sikerült a nyomára akadnom. Ezt jótékony homály fette, tehát volt olyan, hogy az újságíró abban a korban elment a gyárba, ahol készítették, vagy azt hiszem a laboratóriumban, ahol fejlesztették, és még a szalag cím is ilyen szenzáció, ilyen mai szóval élve clickbait volt, hogy majd most elárulja, hogy mit kell tudni a bélszínról, de igazándiból azt neki sem árulták el, hogy mennyi marhahús tartalmazott, és bélszín volt-e benne. Az én sejtésem az, hogy marhahúst valamennyit tartalmazott, bélszínt viszont nyomokban. Én szerintem nem. De hát az embereknek tényleg ez volt az egyetlen esély, hogy egyáltalán az esély meg legyen rá, hogy marhahússal találkoznak azokban az időkben, úgyhogy nagyon nagy népszerűségre tett szert. Pár év alatt sokszorosára nőtt a gyártott mennyiség, és gyakorlatilag egy könyvet lehetett volna összeállítani a házi receptekkel, amik a korabeli újságokban megjelentek. Például májgaluska helyett azt karikázták húslevesbe, vagy előlevesbe. A legbizarabb változat az, hogy paradicsommártással letették egy jénaiba sülni, és ezt talán még sajttal is megszórták, és ezt elnevezték olaszos bélszínrólónak. Hát szerintem az olaszok hülyét kaptak volna, hogyha csak megtudják, hogy az ő kontójukra milyen ételt találtak ki a magyarok a bélszínrólóval.
Egyébként ugye, ha már bélszín, akkor marha, és emlékszem rá, hogy azért ugye a 60-as, 70-es években marhahúst kapni az eléggé nagy feladat volt. Ugye ekkor született az a mondás, hogy a hentes az egy bizalmi állapot, mert kacsintással, illetőleg pultaroli nylon zacskókkal ezért ezt meg lehetett oldani. Mi volt az oka annak, hogy egyébként acalt nem lehetett kapni, vagy csak nagyon nehezen jó minőségű marha húst nem lehetett kapni.
Hát a könyvben a marhahús, a pacella nem foglalkoztam, de például a balatoni halakkal és a hekkel foglalkoztam, és nekem van egy olyan sejtésem, hogy hasonló lehet a történet. Tehát a magyar hal az jó minőségű volt, és ezért kemény valutáért azt külföldre szállították, és gyakorlatilag helyettesítő, olcsóbb alternatívának hozták be helyette a hekket. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ugyanez volt a helyzet a marhahússal, hogy arra volt felvevő piac tőlünk nyugatra, jó pénzért, és hát nyertek a gazdasági érdekek egész egyszerűen.
Ugye még nincs a kezemben a könyv, viszont mielőtt bejöttünk a stúdióba, te gyorsan elhadartad a tartalom jegyzéket, és az első tételnél, vagy a másodiknál már egyből fölkiáltottam, amikor azt mondtad, hogy mesesajt. Hihetetlen. De az is egy milyen szerkezet volt. Tehát...
Hát,
de ettük, mert édesség volt, csokoládé színű volt, édes volt. Mi a történet?
Akkor te etted, és hogy tetszett?
És jól nézek ki. És hát imádtuk. Hát,
igen?
Persze, volt egy pici sajtíze, de sokkal markánsabb volt az édes íz. Mondjuk én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, tehát én mindent elfogadok, ami jó cukros, és hát a mesesajt az tényleg egyszer-kétszer úgy vettük, vagy vetettük meg a szüleinkkel, vagy ha a menzán, például a menzán volt kísérő, emlékszem rá. Aha. Amikor ugye a suliba a menzát megkaptuk, és akkor néha ott volt a mesesajt, kvázi desszertként. Nagyon. És akkor az teleszája lettük.
Sajt is is édesség, sajt és ugye mind a kettő...
Hát csak az a kérdés, hogy ezekből mi minden volt benne. Igen. Mennyi tej volt benne, mennyi kakaó, tehát igen.
A legenda az, hogy a csokoládét beejtette az üzemben egy munkás a sajtba, vagy a sajtot a csokoládéba, nem a sajtot a csokoládéba, bocsánat, a sajtot a csokoládéba, igen, a kocka sajtot. Kihalászta, nem volt szíve kidobni, megette, annyira ízlet neki, hogy vitte tovább a feletteseinek, és mindenkin átment, akkor a sikert alatt.
Igen, de bocsáss meg, a mesesajt az nem kívül volt csokoládés, az ugye, az már gondolom, hogy innováció igen. részét képezte.
Igen, igen, és hát ez csak városi legenda, egész egyszerűen arról van szó, hogy a második világháború után nagyon visszaesett Magyarországon a tejfogyasztás, és ezt mindenféle módszerekkel próbálták ösztönözni, ugye minden korosztályt a saját nyelvén próbáltak megszólítani, és a gyerekeknek jutott például a 60-as években a Túró Rudi, illetve a mesesajt, illetve még az iskola tejprogram is. Tehát egész egyszerűen ez egy tudatos döntés eredménye volt, hogy a sajtot, illetve a tejterméket valami olyan formába csomagolják, amiről úgy gondolták, hogy a gyerekek számára ez vonzó lesz. Nálad nagyon betalált. Olvastam olyan újságcikket, ahol a szerző azt mesélte, hogy van egy gyermeke, aki a sajtot szereti, van egy gyermeke a csokit, hát dörzsölte a tenyerét, hogy majd most mind a kettő megszereti a másik azt, amit eddig nem szeretett. Ehelyett az történt, hogy mind a kettő megutálta azt is, amit addig szeretett. Tehát...
Jó, én ezt el tudom fogadni. Az én esetemben, ugye én egy falusi gyerek vagyok, mi sajthoz akkor jutottunk hozzá, nem a boltba vettük a sajtot, hanem ha voltak tehenek a faluban, már pedig voltak tehenek a faluban, akkor készítették, és abból ettünk sajtot. Tehát annyira nem volt nagy látó kitekintésünk, hogy milyen sajtok vannak a világban. A csokoládé meg ott volt, ez meg barna volt, tehát csokoládízű volt, tehát nekem teljesen harmóniában volt azzal, hogy azt meg lehet kóstolni. Amit mondtál, az azért érdekes, mert ugye hogy a tejfogyasztás mennyire lecsökkent Magyarországon, azért még a 70-es, de a 80-as években is, amikor még egy pár évet tanítottam, akkor emlékszem, hogy az iskolában tényleg mindig ott volt az iskolatej, az iskola kakaó, ez minden nap jött a szállítmány, minden nap mindenkinek 10 óraira kiosztották, meg lehetett enni, és hát akkor annak idején, ahogy a gulyás kommunizmus idején, Magyarország tejgyárai és a tejgyár ellátottság az nagyon szép volt.
Abszolút, csak ez tényleg egy tudatos szervezés, tudatos propagandának volt az eredménye, mert tényleg a 40-es évek után részben a háború miatt, részben a szocializmussal, kommunizmussal beköszönő, vagy követ szocializmust, kommunizmust követő átalakítás, szerkezet átalakítás miatt ott tényleg volt egy időszak, erről olvastam tanulmányt, és a könyvemben idézem is, hogy nagyon drasztikusan visszaesett, és akkor hát egyébként, ahogy te is mondod, az adottságaink tökéletesen megvannak hozzá, ott volt egy mélypont, és onnan szerettek volna minél gyorsabban visszapattanni a legváltozatosabb módszerekkel.
Ugorjunk egy nagyot, ha jól vettem ki a szavaidból, mert egy fél mondattal elejtetted, hogy kutattad a tészta mizériát, a mexikói világbajnokságon való buktánk egyik fő ellenségének kikiáltott okozót?
Így van, 1986-ról beszélünk, a mexikói világbajnokságról, most épp aktuális a téma. A csoportunkat megnyerve többek között Hollandia előtt simán kijutottunk a VB-re, előtte pár hónappal felkészülési mérkőzésen brazilokat megvertük 3-0-ra, tehát gyakorlatilag nem is olyan titkos favoritként is emlegettek minket. Ezt képest a Szovjetuniónál nagyon rossz volt az elő, éppen fordított volt az előjel, azt hiszem Finnországgal játszottak egy barátságos meccset kb. 3 héttel a kezdés előtt, ahol nem nyertek, ezért lecserélték tényleg 3 héttel előtte a szövetségi kapitányt, úgyhogy minden jel arra utalt, hogy ott mi fogunk győzni, hát ehhez képest vesztettünk 6-0-ra, és a csoportból se jutottunk tovább, és hát mint ilyenkor rendesen jöttek a különböző teóriák, hogy mégis le kellett feküdnünk a nagy testvérnek, a Iraputo az tengerszint felett, nem is tudom, 1800 méterrel van,
magasabb
azt hiszem.
Volt.
De hát mi nem játszottunk magasabban, ugyanolyan magas volt a Szovjetuniónak is, és akkor az egyik verzió az a tészta diéta volt, mert valóban pregnánsabban megjelent a tészta a játékosoknak a menüjében, viszont nem csak a VB alatt, hanem már előtte is voltak, előtte is Mexikóban, egy fél évvel előtte felkészülési, vagy edzőtáborban, akkor is azért már több tésztát kaptak, mint általában.
De ez mi, az ottani ellátás adott több tésztát, vagy a magyar válogatottat kísérő dietetikusok, vagy azok a szakemberek mondták meg, hogy egy fiúk, egyenek most több tésztát, mert magasra megyünk, hát ha jobb lesz, tehát akkor ez egy luft volt.
Szénhid, igen, mindig saját szakáccsal mentek, a saját szakácsot egyébként az edzőtábor után le is váltották, azért mert már ott a csapat vezetői, tehát a szövetségi kapitány Mezei György és az orvosi tím előírta, hogy sok tésztát főzzön neki, és állítólag bejártak hozzá éjszakánként a labdarúgók, hogy adjon már nekik valami rendes ételt, és ő adott nekik, ez kitudódott, és ezért lecserélték a csapatszakácsot, de a tésztakúra, vagy a tésztadiéta az maradt a VB-re is állítólag.
Hát voltak éppen, hát akkor ez egy tudatosan tervezett étrend volt, amit a magyarok ott... És egyébként a kutatásodban találtál erre magyarázatot, hogy valóban lehetett energia szempontjából, állóképesség szempontjából a tésztadiéta ok?
Hát a baj az volt, a tésztadiéta, mint olyan, a szénhidrát diéta, mint olyan szénhidrát, működik, igen. Akkor igen. Azt hiszem Navratilova és Lendl két korszakos tenisz zseni szerint táplálkozott, és tényleg ők sikere halmoztak, és azt hiszem az orvosi tím ezen felbúzdulva akarta nálunk bevezetni. De ők félreértették állítólag. Tehát ők akkor azt hitték, hogy szénhidrát egyenlő tészta, de aztán kiderült, hogy aki ezt mesélte nekik, ő viszont nem így gondolta. A baj az is volt, hogy a két időpont, tehát amikor elkezdték, vagy bevezették, vagy előírták ezt a tésztakúrát és a mexikói VB között, nem a mai szinten és szigorral felügyelték, hogy a klubcsapatukban hogyan táplálkoznak a játékosok. Tehát kb. Azt mondták nekik, hogy egyél több tésztát, de nem igazán ellenőrizték, hogy betartják ezt. Ők pedig nem tartották be ezt, azt hiszem Détári Lajos ismerte el utána maga, hogy egyrészt egy nagyon szokatlan dologra próbálták őket, azért nem olyan sokkal, tehát 20 éve sportoltak, táplálkoztak, hirtelen fél évvel a VB előtt valami egészen másra próbálták átállítani őket, amit ők meg nem tartottak meg. Tehát ilyen közös luft volt a te szavaddal élve.
Egy utolsó mondat a végére, mi volt az a téma, ami leg legkülönlegesebb volt számodra a kutatásod során, ami aztán bekerült a könyvbe? Amit most ne spoilerezni, csak mondd el, hogy...
Hát egyébként, ha már említett City Grill, mert nagyon érdekes, hogy ott találtam a Corvinuson, a könyvtárban egy doktori disszertációt, aki arról írt a doktorandusz, hogy mi volt az oka annak, hogy tényleg amikor megjelentek az amerikai gyorsétteremláncok, akkor nagyon hamar vége lett a City Grillnek, és hogy ő tudományosan, tehát hatékonyságot mért, egy négyzetméterre eső bevétel, forgalom, tehát az, nem hittem, hogy ilyen létezik, és pont szembe jött.
Köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted, szóval 26-án megjelenik a Gasztro Régész, a Gulyás kommunizmus konyhája című könyve, amiben ezek is természetesen helyet kaptak, meg sok minden egyéb más, úgyhogy egy nagyon érdekes olvasmányt tudunk mindenkinek ajánlani. Geri Ádám volt a vendégem, köszönöm.
Én is köszönöm a meghívást.
Geri Ádám gasztrorégésszel Búza Sándor beszélgetett, de még nem búcsúzunk el a Menni Enni című műsortól, rövid zenei szünet után a Bohemian Betyárs új lemezéről, az Akárki fiáról lesz szó. A szerzőkkel beszélget majd Búza Sándor.